igéjét, Pál apostol levelének az írt levelétől fogom felolvasni. Az 5. rész 16. versétől így szól hozzánk Isten igéje. Intelek tehát titeket, a lélek szerint éljetek, és a test kívánságát ne teljesítsétek. Mert a test kívánsága a lélek ellen tör, a léleké pedig a test ellen. Ezek viaskodnak egymással, hogy ne azt tegyétek, amit szeretnétek. Ha pedig a lélek vezet titeket, nem vagytok a törvény uralma alatt. A test cselekedetei azonban nyilvánvalók, mégpedig ezek. Házasságtörés, paráznaság, tisztátalanság, bujálkodás, bálványimádás, varázslás, ellenségeskedés, viszálykodás, féltékenység, harag, önzés, széthúzás, pártoskodás. Irigység, gyilkosság, részegeskedés, tobzódás és ezekhez hasonlók. Ezekről előre megmondtam nektek, amint már korábban is mondtam, akik ilyeneket cselekesznek, nem öröklik Isten országát. A lélek gyümölcse pedig szeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság, hűség, szelídség, önmegtartóztatás. Az ilyenek ellen nincs törvény. Akik pedig Krisztus Jézuséi, a testet megfeszítették szenvedélyeivel és kívánságaival együtt. Ha lélek által élünk, akkor éljünk is a lélek szerint. Ne legyünk becsvágyók, egymást ingerlők, egymásra irigykedők. Eddig is tudjuk, adjuk meg a fejünket és kérjünk áldást az ige hirdetésére. Menj Atyánk, köszönjük a Te szavadat, amely hiszük, hogy elhatol a szívünknek a legmélyéig, hogy megítélje a mi gondolatainkat, vágyainkat, indulatainkat, hogy meglássuk a szívünk mélyén, hogy azok a testből fakadnak, ugye Te szent lelkedből, amelyet velünk közöltél, akivel bennünket megajándékoztál. Kérünk ezt a mai napon is végezd el bennünk. Segíts, hogyha egyszer már a Krisztusé lettünk, és a testet megfeszítettük, vagy a test megfeszítetett Krisztusban, ennek megfelelően éljünk is. Segíts, hogy a Te lelked alkotjék bennünk, a lélek által indított indulatok jöjjenek elő a szívünkből, a szavainkból, a tetteinkből, azt tükröződjék, hogy Te megváltottál, megszabadítottál, újjáteremtettél bennünket. Segíts, hogy a lélek gyümölcse gazdagon áradjék belőlünk, közöttünk. Egymásra tényleg így tudjunk tekinteni, mint új teremtésekre, és az új teremtés nyilvánuljon is meg bennünk és köztünk. Bocsáss meg vétkeinket, amikor sokszor és sokat még mindig a test indulatát engedjük útjára. Kérünk téged, hogy Te adj józanságot, belátást és örömöt abban, hogy nem kell a test szerint élnünk, hanem szabadok vagyunk a Te lelked uralma alatt. Úgy élni, ahogy előtted kedves, jó és tökéletes. Áld meg igét hirdetőjét, és áld meg mindannyiunkat, akik hallgatjuk a Te szabadot. Amen.
Ha valaki valamikor nálunk volt, tudjátok azt, hogy ha valaki kimegy a házunkból a hátsó udvarba, van egy hatalmas nagy fügefa. És az a fügefa most már olyan magas, hogy létrával nem tudok leszedni a gyümölcsöt, ami a legmagasabban van. De egy érdekes dolog ezzel a fügefával az, hogy a fügefa gyümölcsöt ad. És vannak más fák is a kertünkben, van egy barackfa, van egy cseresznyefa, van egy medgyfa, és mindegyik gyümölcsöt hoz. És volt egy vagy kétszer, amikor volt egy olyan fa, ami nem hozott gyümölcsöt. Gyümölcs fa volt, és nem hozott gyümölcsöt. És akkor azok a fák, amik nem hoztak gyümölcsöt, azt kivágtam, kiástam a gyökereket, és ott ültettem egy újabb gyümölcsfa. És azért csináltam azt, mert azért ültettem azt a gyümölcsfát, mert az volt a kívánságom, hogy abból a fából legyen gyümölcs. Azt is kell mondani, hogy a fügefa egy nagyon jó helyen, mert pont a teresz mellett van, és nyáron, amikor erősen süt a nap, nagyon jó árnyékot ad az a fügefa. De ha csak árnyékot adna azt a fügefa, én azt mondom, hogy az nem lenne elég. Azért van egy gyümölcsfa, hogy legyen termés rajta. Az a szerepe egy gyümölcsfának. Ha egy gyümölcsfa nem hoz gyümölcsöt, akkor nem kell az a fa. Amikor mi beszéljünk a kereszténységről, mi azt látjuk, hogy a keresztény feladata az, hogy hozzon gyümölcsöt. Mielőtt nézünk egy kicsit tovább azon, hogy mit jelent gyümölcsöt hozni, mint keresztény, szeretnék ismételni egy kicsit, amit láttunk múlt héten ebben a fejezetben, amikor beszélt a másik oldalról, amikor láttunk, hogy a test cselekedetei. Azok az dolgokat, amit az ember csinál, amit nem tudunk nevezni lelki gyümölcs. És mi egy hosszú listát láttunk itt, amit fel volt olvasva ma reggel is. A hosszú lista végén a következőt olvasunk. És ezekhez hasonlók. Érdekes dolog ezzel a listával, úgy mondom, ezzel a bűn listával, hogy nem csinál egy rangsort. Nem csinálja azt, hogy itt van a legkomolyabb bűnök, ez a hat, és itt van még hat, ami kevésbé rossz, és itt van még hat, ami csak halványan rossz. Hanem amikor beszél ezek a bűnökről itt a Galata 5-ben, egy csoportba teszi ezeket. Ezek bűnök. Lényegében azt mondja, hogy vannak olyan törvények, ami azok a törvények azt mondnak, hogy ez nem helyes. Van olyan ebben a listában, ami nem csak a Biblia törvény mondja azt, hogy ez bűn, hanem van olyan, hogy egy ország törvénye is nevezi azt a fajta viselkedés bűn. És mi látjuk azt, hogy ezek a listában, hogy a megoldás egyforma. Ha van bűn az életünkben, akkor a megoldás az, hogy mi forduljunk Istenhez. A János első levele, az első rész, a 9. vers. János első levele, az első rész, a 9. vers. Ha megvalljunk bűneinket, hűséges és igaz, ő megbocsátja bűneinket, és megtisztít minket minden gonoszságtól. Hangsúlyozom azt, hogy ebben az igében látjuk azt, hogy Isten az, aki hűséges. Isten az, aki azt mondja, hogy ha mi megvalljunk a bűneinket, ő megbocsát, és ő megtisztít. A probléma nekünk néha, amikor van valami bűn az életünkben, mi úgy érzünk, hogy az egy túl egyszerű megoldás, hogy én csak megvallom a bűnt. Úgy érzem, hogy valami többet kell tenni. És én azt mondom, hogy valóban vannak olyan bűnök, amit mi teszünk, amit többet kell tenni. Magyarázom, hogy mit gondolom. Én lopom pénzt egy másik embertől. És utána rájöttök, hogy mit csináltam, hogy az bűn, akkor én odafordulok Istenhez, és én azt Isten bocsáss meg. Isten megbocs, akkor mint tovább megyek. Nem. A helyes viselkedés ebben a helyzetben nem csak, hogy elfelejtem és tovább megyek, hanem ha én loptam tőle, az én feladatom visszaadni neki azt. Nem lehet csak valamit csinálni, és mondani, jó, Isten bocs, menjünk tovább. Van olyan helyzetek, amikor rendbe kell hozni azt, amit tettünk azzal a bűnnel. Ez az elvárás. De ez más, mint azt, hogy én úgy érzem, hogy kell tennem más dolgokat a bűn miatt. Hogy kapom azt a szeretet Istentől, vagy mert csak akkor Isten lesz hálandó megbocsátni. Ha mi megváljunk a bűnt, Isten megbocsát. Ő megtisztít. Isten ezt megígéri. De mégis látnunk kell, hogy ha a mi bűn egy kárt okozott, amit mi tudunk megoldani, akkor meg kell oldani. Vannak olyan bűnöket, amit csináljuk, amit nem tehetünk róla. Nem tudunk rendbe hozni azt. Ha valaki részegen vezet, és balesetben meghal egy embert, akkor az ember, aki okozza azt a bűnt, nem tud rendbe hozni azt abban az értelemben, hogy visszahoz azt az embert az életbe. Azt nem lehet csinálni, az lehetetlen. De vannak más dolgok, amit tud csinálni. Tud a családtól bocsánatot kérni. Tud kifejezni azt a szeretet a család fele, miután az ember rájön, hogy amit ő tett, nem jó. De hangsúlyozom azt, hogy van különbség, hogy próbálok rendbe hozni valamit, miután bűnbocsánatot nyertem, és azt, hogy próbálok tenni valamit, hogy Isten megbocsáss engem. Isten megbocsát minket azon az alapján, ami van a szívünkben. Isten tudja azt, hogy mi van a szívedben. Nem elég csak szavat hallani, hogy bocsánatot kérek. Ha én ezt tudok mondani Istennek, de az nem a szívemből jön, Isten látja azt. Isten tudja, hogy mi van a szívemben, ő tudja, hogy mi származik tőle. És akkor Isten megnézi az én szívemet, amikor én bocsánatot kérek. A szívből jön, vagy nem? Mi, mint emberek, mi nem tudunk látni a másik ember szívében. Ha egy másik ember bocsánatot kér tőlünk, nekünk muszáj megbocsátani. Mert mi nem tudunk megítélni, hogy mi van a szívében. Isten látja az ember szívét. És az a kérdés, hogy mi van az ember szívében. És Isten megbocsát. És ez nagyon fontos, hogy nem elég, hogy mi azt mondjuk, hogy legyen a lélek gyümölcs az életünkben, hanem először kell rendezni az, ami volt, ami nem volt gyümölcs. És most jön a folytatást azt, hogy a hívő ember életében lesz gyümölcs. Van több ige, ami beszél arról, hogy lesz gyümölcs a hívő ember életében. Az egyik példa a magvető példázat, egy jól ismert történet. Látjunk azt, hogy amikor a magvető kimegy és veti a magokat, van olyan mag, ami ráesik az üttesre. Ami kőkemény az, hogy az emberek oda jártak rajta. Lehet, az csak egy fúldút, de az olyan kemény, hogy az emberek jártak rajta, hogyha egy mag arra az útra esik, az a mag nem fog kikelni. Nem lesz gyümölcs. A másik helyzet ott a magvető példázatban, az a mag, ami leesik a sziklás földre. A sziklás föld az a föld, ahol van egy szikla, és rajta van egy nagyon vékony réteg föld. És ott, ha egy mag megy, az elején nagyon gyorsan kijön a növény. De a probléma ebben a helyzetben, hogy a vékony föld miatt, amikor jön a nyár, jön a szárazság, a gyökerek nem tudnak mélyebbre menni, és az a növény gyorsan kiszárad. És soha sem hoz gyümölcsöt. A harmadik mag, ami van vetve, az, ami megy a tövesek között. És az is kikel, de a tövesek fognak azt a növényt. És lényegében kiszívnak belőle az életet. Vagy nem engednek azt, hogy a táplálék fölmenjen a növénybe. A következmény, mielőtt hoz gyümölcsöt, az a növény elpusztul. És utána látjunk a negyedik, az a mag, ami esik a jó földre. A jó földek azt is látjuk itt, hogy nem egyformák. Mert azt olvasunk, hogy van olyan, aki 30 szoroshoz, van, ami 60 szoroshoz, van, ami 100 szoroshoz. De a lényeg, azok a magok, amit esnek a jó földre, azok gyümölcsöt hoznak. Azok gyümölcsöt hoznak. Egy másik példa a János 15-ból van. A szülőr tör és a szülőr veszer. És azt látjuk, hogy az a szülőr veszer, ami jó van bekörtve. A szülőtől, ahonnan jön a táplálékot. Az a veszer gyümölcsöt hoz. A veszer feladata a gyümölcshozás. Ha egy veszer nem hoz gyümölcsöt, tegnap volt szó erről, amikor volt egy találkozó itt, amikor foglalkoztunk a teológia kérdésekkel. És vannak olyan, ami egy várhajtás. És a várhajtás az nem hoz gyümölcsöt. Az nem jó, az kell lemetszni róla. De egy egészséges szülőveszer az gyümölcsöt hoz. Ez teljesen természetes. Egy harmadik példát a Máté 7. részből, a hegyi beszédben látjuk, hogy Jézus egy példát mond, és itt ebben a példában, a Máté 7-ben azt mondja, hogy a jó fa jó gyümölcsöt fog hozni, a rossz fa pedig rossz gyümölcsöt. És folytatja azt, hogy nem hozhat a jó fa rossz gyümölcsöt, rossz fa sem hozhat jó gyümölcsöt. Amelyik fa nem terem jó gyümölcsöt, azt kivágják és tűzölték. Tehát gyümölcseikről ismeritek meg őket. Említettem azt, hogy mi nem tudunk belelátni egy másik ember szívébe. De mi tudunk látni a gyümölcsöt, amit az ember hoz. Mi tudunk látni, hogy az jó gyümölcse. És ha az jó gyümölcs, akkor tudunk azt, hogy az egy jó fa. A jó fa jó gyümölcsöt hoz. És mi fogunk látni azt emberek? Újból és újból látjuk azt, hogy a hívőr ember gyümölcsöt hoz. Nem az én feladatom megítélni teljesen. Majd Isten fog megítélni, hogy mi van az ember szívében. Én a kúsor alapján, én azt tudok kijelenteni, hogy azon az alapján, amit én láttam és tapasztalom, ez az ember hívőr vagy nem. Azon az alapján, hogy milyen gyümölcsöt látom. Ha csak rosszat látom, vagy ha a 98% rossz, akkor én azt mondom, hogy ez úgy tűnik nekem, hogy ez az ember nincs élet kapcsolat Istennel. A másik, amit látjuk ezzel, hogy ha van egy olyan, aki hoz egy kis jó gyümölcsöt, de nem sok, kell látni azt, hogy egy növény is folyamatosan nő. Ez az említett fügefa nálunk már 15 éves. Az első pár évben nem hozott sok gyümölcsöt. Az első évben Miller a kertbe ültetünk, csak egy edényben volt. Amikor az a fa kicsi volt, és az edényben volt, nem volt sok gyümölcs. Egy kis türelem kellett bennünk, hogy mi vártunk azt, hogy az a fa nő, és hoz gyümölcsöt. Az első pár évben nem várható sok gyümölcs. De egy pár év után egyre több jó gyümölcs várható. És ez van a hívőr ember életében is. Ez egy folyamat, ahogyan nő az ember. Egyre több lesz a gyümölcs. So látjunk azt, az első pontot a vázlaton, hogy a hívőr ember gyümölcsöt hoz. Ha megint mondom, ha valaki életében nem látjunk gyümölcsöt. És itt nagyon óvatos kell lenni, mert én nem látom mindent a másik ember életében. És lehetséges van gyümölcs az ő életében, amit én nem látom, mert én csak hetente 3 órát találkozom vele. Óvatos kell lennünk, amikor mi megítéljünk azt, hogy mi a helyzet egy másik ember. Egy megfelelő alázat kell bennünk. De Isten látja a szívet. Isten tudja, hogy van élő hit benne vagy nem. Most nézünk, hogy milyen ez a gyümölcs. Két gondolatot mondok először erről a listáról, amit látjuk a lélek gyümölcse. Vagy 3 dolgot. Az első dolog, amit látjunk az, hogy ez a lélek gyümölcse. Azt jelenti, hogy ez a lélek által jön. Nem lehet mondani azt, hogy ez a Józsi gyümölcse, vagy ez az Erzsénéni gyümölcse. Nem. Azt kell látni, hogy a forrás nem az emberből jön ez, hanem Istentől jön. Azért kapja a neve a lélek gyümölcse. És azt is lehet látni, hogy a példa a János 15-ben, a szülőtől és a szülőveszőtől, a veszer akkor hozhat gyümöset, ha kap táplálékot a szülőtől. A veszer magától nem tud gyümöcsöt hozni, csak ha kapja a táplálékot a forrástól. És a mi életünkben lehet mondani az egyik értelemben, hogy amit kell hangsúlyozni, hogy mi ragaszkodunk Krisztushoz. Hogy mi folyamatosan kapjunk a táplálékot tőle. Ha mi azt csináljuk, ő fog hozni gyümölcsöt az életünkbe. De van egy paradox, amit látjuk az igében. Mert ebben a listában fél van sorolva 9 tulajdonság. És a 9 tulajdonság más helyeken az új szövetségben mindegyikről látjunk egy parancs Istentől, hogy tegyél ezt. Szóval az egyik értelemben ez a lélek gyümölcse, de mégis van egy olyan parancs mindegyikről, hogy tegyél ezt. Legyen szeretet az életedben. Örüljetek az Úrban. Végig tudnunk menni ebben az Isten. Egy parancs, de mégis a lélek gyümölcse. Ez egyik értelemben úgy tűnik, hogy ellentétes a kettő, de valahogyan kell élni azzal a feszültséggel. Hogy ez a lélek gyümölcse, de mégis valahogyan a mi felelősségünk. Az utolsó bevezető gondolat a gyümölcsről az, hogy 9 dolog szerepel a listában. De én miért nem mondani azt, hogy ez nem egy teljes lista. Ez nem egy teljes lista. Miért mondom azt? Az egyik oka, hogy mondom azt, hogy az előtti részben, amikor van felsorolva a bűn lista, a végén azt olvasunk, és ezekhez hasonlók. Nem volt teljes a lista. Itt a 13. versben, ahogyan megy a folytatás, és ilyenek ellen nincs törvény. Az ilyenek az egy szélesebb szó. Tudta volna mondani, és ezek ellen, ha ezek ellen, akkor csak a 9-ről lenne szó. De amikor ő azt mondja, hogy az ilyenek ellen, akkor lehet, hogy van még, ami hasonló ezekhez a 9-hez. És ugyanakkor látjuk a 9-ben van olyan nagyon nagy átfedés. Nagyon nehéz, amikor beszéljünk a szelídségről, akkor van átfedés a szívességgel, van átfedés a jósággal, van átfedés a szeretettel. De mégis, ha nézünk ezt a 9-et, nem lehet teljesen szétválasztani. Ha van egy, van mind. Mert látjunk az elején a szent lélek gyümölcse. A gyümölcs egyes számban van. Hogy az egész kereken az a lélek gyümölcse. A szeretet. Itt a gondolat, hogy önzetlen. A szeretet nem csak egy érzés, hanem egy döntés. Az első János 4. rész a 19. versben mi azt olvasunk, hogy mi tehát azért szeretünk, mert ő előbb szeretett minket. a gondolat itt az, hogy a saját erőmből képtelenség nekem szeretni. Képtelenség. Én akkor tudok szeretni, ha én megyek a forráshoz, és én kapok abból a forrásból, és utána tudok tovább adni. Ha a hegyekben vagyok, és kirándulok, és találkozom valaki ott az ösvényen, és neki nincs víze, és nagyon meleg nap volt, és nekem sincs vízem, akkor én nem tudok segíteni őt azzal az üres üveggel, ami nálam van. Csak akkor tudok segíteni azt az ember, ha én először megyek a forráshoz, és én kapok abból a vízból, és utána tudok visszavenni, és tudok adni neki. Ez az igény azt mondja, hogy ez itt van a szeretettől. Először kell fultölteni szeretettel, hogy én tudok tovább adni azt. És az egyetlen hely, ahol én tudok igazán fultölteni szeretettel, az Istennél. És az a forrás Istennél soha nem lesz üres. Így tudunk szeretni másokat, ha mi állandóan menjünk a forráshoz, és mi kapjunk ott, akkor tudunk tovább adni. A következő tulajdonság itt a listán az öröm. Az öröm egy belső megelégedettség. És az öröm a hívő ember életében független a körülményektől. Vannak olyan hívő emberek, akik a legnehezebb helyzetben tudnak örülni. De sajnálom, vannak nagyon sok hívő ember, akiben túl gyakran nem látszik ez az öröm. Túl gyakran a hívő emberekben tudunk látni egy bizonyos keserűség. Elfáradtak. Problémájuk van mindennel. Miért van ez? Én azt mondom, hogy ugyanaz a probléma, mint eddig említette. Az, hogy nem mennek a forráshoz. Ha mi nem menjünk a forráshoz, ha mi nem menjünk Istenhez, ha mi nem töltjünk időt vele, ő az öröm forrása. Csak akkor tudunk örömben lenni, ha mi, ha az kijön abból a szeretetből, amit mi kapunk Istentől. Az öröm akkor jön ki belünk, ha az a pohár tele van. A 23. Zsoltárban Dávid azt mondja, hogy asztalt terítesz nekem ellenségeim szeme látára. Megkened fejemet olajjal, csőtökig van poharom. Dávid azt mondja, hogy Isten készít egy asztal neki, pont egy olyan helyen, ahol az ellen fél tudnak látni azt. De a Dávid tud örülni, a Dávid tud élvezni azt az ünnepi vacsorát, annak ellenére, hogy ott van az ellenség. Azt mondja, hogy a pohár, ami van vele, olyan sok van vele, hogy kifolyik belőle. Ilyen van az életedben? Olyan sok van benned, hogy csak kifolyik belőled? Azt az öröm? Ha nem, akkor vissza kell menni a jó pastorhoz. Vissza kell menni a jó pastorhoz. És akkor lesz az életünk tele örömmel. Következő a békesség, azt, hogy mi nem aggodalmaskodunk. Én nem hiszem, hogy bárkinek van probléma ezzel. Az aggodalommal, az nem jellemző rólunk, igaz? Dehogy. Mi mindenről tudunk aggodalmaskodni. A legkis apró dologról mi tudunk aggodalmaskodni. Hogy nem találom valamit, amit keresem. Ma mindenhol keresem, nem találom meg. És végre, amikor kész vagyok, és akarok feladni, akkor látom, hogy ott van az asztalon pont előttem. Mi aggodalmaskodunk, hogy elveszett. Mi aggodalmaskodunk arról, hogy amikor jövök Isten tiszteletre, hogy nem indultam időben, és késni fogok. Vagy lehetséges, még jobban féljünk azt, amikor munkára menjünk, és késni fogunk. Mert ott nagyobb a következmény. Vagy mi aggodalmaskodunk, hogy dolgozatot fogunk írni szerdán. És tudom, hogy nem tanultam eleget. Sok mindenről tudunk aggodalmaskodni. A lélek gyümölcs nem az aggodalom. A Filippi 4-ben azt olvasunk, hogy semmiért se aggódjatok. De hogyan tudunk csinálni azt? Mert kevés a pénz, ez nem jó, az nem jó. Hogyan lehet? A folytatást, hanem imádságban és könyörgésben mindenkor hálaadással tartjatok fel kereséket Isten előtt. Hogyan lesz a lélek gyümölcse a mi életünkben, a békesség, az, hogy mi fordulunk az Úrhoz ezek a problémákkal imádságban, és kérjünk tőle, leteszünk előtte. És amikor mi letegyünk azokat a dolgokat, ő fog adni békességet a szívünkben. És az a békesség, ami a szívünkben van, az fog megnyilvánulni a viselkedésünkben. És más emberek fognak látni a lélek gyümölcse a mi életünkben. Miért? Mert én azt mondom, hogy békesség lesz az életemben, békesség lesz az életemben, békesség lesz az életemben. Nem. Ez nem így működik. Hanem ez így működik, hogy én megyek a forráshoz. Megyek a forráshoz. És akkor nem lesz a manti békessége, hanem az Isten békessége lesz az én életemben, a lélek békessége. A türelem kell. Én általában, úgy mondom, a természetem az, hogy türelmetlen vagyok. Én mindig akarom, hogy valami legyen minél hamarabb. De vannak olyan dolgok, ami idő kell hozzá. És türelmes kell lenni emberekkel. Nem lehet várni egy embertől, hogy ő az egyik napról a másikra változik. Otthon a héten nem tudom, hogy ki kezdeményezte, de beraktak egy nagyon régi videót, és kezdtek nézni azt, egy családi videó, amikor az Eszter lányom tanult járni. És nagy élmény volt nézni azt, 12-13 hónapos volt, amikor ez volt, és három lépés, boom. Egy lépés, boom. Nem tudom, hogy hányszor esett le abban a 3-4 perces videóban. De olyan könnyű lenni, türelmetlen lenni vele. Eszter, már egy éves vagy. Én többet várom tőled. Jaj, nem szabad elesni. Nem. Abban a helyzetben nyilván valahogy türelmes kell lenni vele. De mégis, mert ha így vagyunk, egy éves hívő testvérrel. Várjunk olyan viselkedés tőle, ami nem várható egy évestől. Persze mi akarunk bátorítani, akarunk segíteni, de én nem tudtam volna bátorítani az Eszter, azt mondja, hogy milyen ügyetlen vagy, milyen béna vagy. Az nem bátorítást abban a helyzetben, hanem nagyon jó, hogy tettél azt a fél lépést. Örülünk neki. És ilyen a türelem, hogy mi várjunk, hogy mi segítsünk, hogy mi bátorítsunk. A szíveség és a szelídség, én azt látom, hogy nagyon hasonló egymáshoz. A szíveség inkább az a külső, amit én mutatom valakinek, a szelídség az inkább azt a belső hozzáállás, amit az ember lát benne. Mindig ettől a lélek gyümölcse. A jóság megint egy olyan a külső az, hogy teszem azt. Galata 6. részben, a 10. versben, ezért tehát még időnk van, tegyünk jót mindenkivel. Leginkább pedig azokkal, akik testvéreink a hitben. Egy felszólítás, tegyél jót. Megint látunk az egyik oldalon a parancs, a másik oldalon, hogy ez a lélek gyümölcse. Következő hűség és megbízható. Az, hogy hiteles a szava. Én azt mondom valakinek, hogy ezt vállalom, ezt csinál. És egy hónap múlva semmi nem tettem. Akkor hol van a gyümölcs ebben? A Máté 25. részben a sáfárság példa, látjunk azt, hogy a két első szolga kapott valamit az úrtól, és ő hűséges volt abban, hogy használta azt, amit kapott. Egyformat nem kaptak valamit. A két szolga, aki hozott valamit. A mester azt mondja, hogy jó van, hűséges szolga. Hűséges volt a kicsi dolgokban, adom nagyobb feladatot neked. A lélek gyümölcse. Amikor mi elfáradunk, és nincs erőben nem csinálni valamit, akkor vissza kell menni a forráshoz. vissza kell menni a forráshoz, és kérni Istentől, hogy Isten ad erőt nekem, én gyenge vagyok. De tudom, hogy fontos, hogy ezt befejezem. Segíts engem ebben. Akkor lesz a lélek gyümölcs a mi életünkben, ha mi függünk Istentől. Az utolsó a listában az önmegtartóztatás. Ez a kifejezés nagyon gyakran van használva, amikor van szó a szexuális vágyakról. És itt látjuk, hogy a lélek gyümölcse az embernek van olyan önfegyelem, hogy tudja azt, hogy mi az, ami helyes és mi nem, és ő tud uralkodni saját magán. Ő tudja azt, hogy hol kell húzni a határokat, és Isten segítségével húzza a határokat. Egy pár befejező gondolat. 23. vers végén, és ezeken ellen nincs törvény. Az egyik értelemben nincs törvény abban, hogy most már azok a szabályok, ami a törvényben van, ezek ellen nincs törvény, mert az ember nem a törvény alatt van, hanem már Istenben él. De a másik gondolat, ahogy én lehet értelmezni ezt azt, hogy bármelyik országban, bármelyik helyzetben nem fogunk látni azt, hogy az emberek hoznak egy törvényt ezek a dolgok ellen. Hallottál egy olyan helyen, ahol van egy törvény, hogy nem szabad szeretni? Egy olyan törvény, hogy nem szabad türelmes lenni? Nem szabad örülni? Nem, az ember nem fog egy ilyen törvényt hozni, mert a lélek gyümölcse jó. Olyan dolgok, ami kívánatos. Az ember nem fog törvényt hozni ezek a dolgok ellen. Huszonnegyedik vers, aki pedig Krisztus Jézusban a testét megfeszítették szenvedélyeivel és kívánságaival együtt. A testünk meg van feszítve Krisztusban. És most már, hogy az ó ember, a mi régi ember meghalt a megtéréskor. Most már, a 25-ben olvasom, most már tudunk a lélek szerint élni, a lélek szerint járni. És befejezi a 26. versben megint egy fegyelmeztetés. És a fegyelmeztetés itt az, hogy vigyázz. Ne legyél beképzelt, ne legyél büszke. Volt egy olyan veszély. Az egyik oldalon voltak olyan emberek a célban, akik büszkék voltak, hogy mi milyen jó vagyunk, hogy mi tartjuk a törvényt. És utána voltak a komoly hívő emberek, akiben volt a lélek gyümölcse, de utána föntört egy veszély bennük. Én olyan jó vagyok, mert olyan sok lelki gyümölcs van bennem. Ez az ember természete. Amikor az ember azt gondolja, hogy az első Korintus 10. rész, a 12. versben, akkor a legnagyobb veszélyben van. Nem szabad, hogy az legyen bennünk, hogy fú, én most már, mint hívő ember, én érkeztem. Én jobb vagyok, mint a többi. Ha van egy ilyen hozzáállás bennünk, akkor már nagy veszélyben. Szükség van arra, hogy legyen egy alázat. hogy az legyen bennünk, hogy nem én, hanem ő. Ez az ő gyümölcse, én csak örülök, hogy én tudok egy eszköz lenni az ő kezében. Az én feladatom maradni Krisztusban. Ha valóban maradjunk benne, akkor mások fognak látni a lélek gyümölcse a mi életünkben. Imádkozzunk. Édes Atyánk, köszönjük, hogy van új életünk benned. Kérjünk, taníts minket, segíts minket látni azt, hogy a mi feladatunk mindig és mindig visszamenni a forráshoz. Ha mi ott nálad tudunk föltölteni, ha mi tudunk függni tőled, akkor te fogsz gyümölcsöt hozni a mi életünkben. Kérjünk, hogy használd minket. Ezt kérjünk a te nevedben. Amen.